Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akiről várjuk is ez óra minden áldását. Kedves testvéreim, foglaljuk el most helyünket, és áldjuk, magasztaljuk Istenünket a 264. dicséretünk első három versének éneklésével. A 264. dicséretünk első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Testvéreim, hallgassátok hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT 23. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatához, illetve annak összefoglalásaként tétetnek föl és hangzanak közöttünk. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Krisztus Jézusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha e jó téteményeket hívő szívvel
elfogadom. Miért mondod, hogy egyedül csak hitáltal igazulsz meg? Nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, hanem csak egyedül hit által. Kedves testvéreim, gyertek, felállva helyünkről, hajtsuk meg fejünket, Urunk Istenünk, édesatyánk előtt, és könyörögjünk hozzá eképpen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért az ajándékért, amelyet Jézus Krisztusban és ő általa készítettél el számunkra. Hálát adunk neked az üdvösségért, az örök életért, amely a te fiad által lehet a miénk. Dicsőítünk téged, aki fiadat küldted erre a világra, és őt büntetted helyettünk, hogy mi általa bűnbocsánatot nyerhessünk, és hozzád jöhessünk, nem mint idegenek, hanem mint fiak. Köszönjük neked a vasárnapot, amely a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségét hirdeti és emeli közöttünk újra és újra, és köszönjük neked különösképpen is ezt a vasárnapot, amikor hitvallások és bizonyságtételek hangozhatnak közöttünk. Arra kérünk téged, hogy aki munkáltad és munkálod bennünk a feléd való hitet és a neked való engedelmességet, légy most is segítségül, mind ige hirdetőnek, mind ige hallgatóknak, bizonyságtevőknek, hogy szólhassuk azt, amit megértettünk, amit vettünk tőled, és befogadhassuk azt nyitott szívvel, hogy életünk lehessen a te ígéd által. Növeld így most is közöttünk a szeretetet, az egyetértést, és a te áldásaiddal gazdagíts bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten igéjét olvasom közöttetek, Isten igéjét, amelyet Márk evangéliumának 10. fejezetében találunk megírva. Márk evangéliumának 10. fejezetében a 17. verstől kezdődő szakaszt olvasom, a 27. verssel bezárólag, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor útnak indult, tudniillik Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Kedves testvéreim, mindig időszerű az a kérdés ebben a világban, amit a tanítványok megkérdeztek és föltettek, miután Jézus és a fiatal ember közötti beszélgetés lezajlott. Az a kérdés tudnélik, hogy akkor kicsoda is üdvözülhet. Kicsoda üdvözülhet tulajdonképpen. Ha megkérdezném itt a testvéreket, akkor azt gondolom, hogy sokféle válasz érkezne a sorokból erre a kérdésre, hogy mit gondolunk arról, hogy kicsoda üdvözülhet. De talán az elhangzó válaszok nagy része arra mutatna, hogy az üdvözülhet, akinek valamilyen köze van az Isten népéhez, az egyházhoz. Amikor az emberekkel olykor a hitről beszélgetek, és őszintén igyekeznek vallani arról, ami a szívükben van, akkor a döntő többség mindig elsorolja, hogy mikor keresztelték meg, hol konfirmált, és hol kötött házasságot. És ezzel, minthogyha a hitnek a dolga le is lenne tudva. Mintha az üdvösség dolga ezzel le lenne tudva. Hogy én megcsináltam dolgokat, és bizonnyal talán ezért üdvözülök is. Mások ennél tovább menve elmondják azt, hogy melyik közösséghez tartoznak, hogyan és mi módon vesznek részt, mint gyülekezeti tagok, mint gyülekezeti munkások, vagy mint presbiterek és gondnokok a gyülekezetük életében, és úgy gondolják, hogy mivel mi ezeket tesszük, az üdvösség kérdéséről fölösleges tovább beszélnünk, hát üdvösségünk van. Nagyon elgondolkoztató azonban ez a történet, amelyet ma itt felolvasok a testvérek között. De mindenképpen kapcsolódik a mai eseményhez, a konfirmációhoz is, hiszen testvéreink konfirmációs vizsgát tesznek, bizonyságot tesznek közöttünk, és beöleljük őket szorosabban ennek a gyülekezetnek, a Békásmegyeri Református gyülekezetnek, azon túl a Református Egyháznak a szerető közösségébe. De vajon föl kellett tennünk azt a kérdést, és föl kellett tenniük azt a kérdést, hogy akkor kicsoda üdvözülhet? Vagy megnyugodhatunk, és azt mondhatjuk, fiúk, lányok, minden rendben van. Minden rendben van. Mielőtt ezt tennénk, hogy megnyugtatva őket hátradőlünk, és azt mondjuk, minden rendben van, oda kell figyelnünk az Úr Jézus Krisztus szavára, és tanítására, és arra az eseményre, amelyet felolvastam, hogy megérthessük, hogy kicsoda üdvözülhet. Nem csak testvéreinknek kell ezt megérteni, hanem mindannyiunknak, akik a gyülekezet tagjai vagyunk. Azt olvassuk erről az emberről, akiről némely evangéliumok megjegyzik, hogy fiatal volt, más evangéliumok nem. Nem bonyolódunk bele ennek megítélésébe 2000 év távlatából. Azt gondolom teljesen mindegy, hogy fiatal volt-e vagy nem. De azt olvassuk róla, hogy ez az ember a legfontosabbat akarta és kutatta, foglalkoztatta ez a kérdés, hogy hogyan üdvözülhetnék én. És amikor hallott Jézus Krisztusról, amikor hallotta, hogy Jézus Krisztus ott jár az ő városába, akkor talán tépelődött magába, hogy meg kellene kérdezni ettől a rabbitól, hogy mondja meg ő nekem, hogy hogyan üdvözülhetek, és kicsoda üdvözülhet. De majdnem lekésett ez a fiatal ember. Majdnem lekésett, mert azt olvasjuk róla, hogy a végén futott Jézushoz, mert Jézus már útra kelt, indulóban volt onnan. De aztán mégis eldőlt a szívébe ez a kérdés, hogy megkérdezem mégis Jézustól. Utána fut, azt olvasjuk, hogy odaérve leborul előtte,
és jó mesternek szólítja Jézust. Kedves testvéreim, minden, amit ez a fiatal ember tesz, minden, ami itt leíratik, azt gondolhatnánk, hogy már elégséges. Hát már elégséges. Hát fut Jézus után. Hát ez nem elég az üdvösséghez, hogy megyünk Jézus után. Aztán olvasuk róla azt, hogy leborul Jézus előtt. Hát ez nem elég, hogy Jézus előtt meghajlunk, leborulunk. És utána még azt is olvasuk, hogy Jézust jónak szólítja, amire Jézus jelzi is neki, hogy ez a jó jelző csak Istent illeti meg. De mintha ez a fiatal ember tudná azt, hogy Jézus több, mint egy rabbi. Hát nem elég ez az üdvösséghez? Jézustól kérdez is. Nem csak utoléri, nem csak leborul előtte, nem csak megszólítja Jézust, hanem oda tárja elé azt a kérdést, ami őt foglalkoztatja. Mit cselekedjem, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Benne van ebbe a kérdésbe, testvéreim, az kimondatlanul is, hogy én azt gondolom, drága mesterem, tanítom, akit most utolértem, én azt gondolom, hogy bennem megvan a képesség, én alkalmas vagyok arra, hogy az örök életet elnyerjem, csak mondd meg, hogy mit kell tegyek. Tárd föl előttem, hogy mit tegyek. Azt olvasjuk, hogy Jézus örül ennek az embernek, és a szívébe zárja ezt az embert. Megkedvelte őt. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy futottunk-e már így Istenhez és Jézushoz. Talán olykor, amikor bajba vagyunk, akkor szoktunk futni Istenhez, és szoktunk futni Jézushoz, de általában nem ezzel a kérdéssel, hogy mi lesz az én üdvösségemmel, hanem azzal, hogy Jézus segíts már ki ebből vagy abból a nyavajámból. Hát gyógyítsál meg! Hát oldd meg a problémáimat, amikbe belekeveredtem! De izgatott már bennünket valaha az, hogy mit kell cselekedjünk az örök életért? Talán akik a halál közelébe jártak már közülünk, valamilyen módon, azok tudják, hogy ez a kérdés a halál közelébe hirtelen beelőzi az összes többit. És akkor az ember számára hirtelen fontossá kezd válni, hogy mit is kellett volna tennem, hogyha meghalok, akkor üdvözüljek. Csak hogy olyankor már sokszor nincs mit tenni. Olyankor már sokszor nem tudunk mit tenni, nem tudunk fölkelni. Nem tudunk tenni semmit. Ez a fiatalember jött Jézushoz, mit cselekedjen. Miért? Mert alkalmasnak tartotta magát. Ti alkalmasnak tartjátok magatokat az örök életre? Arra, hogy valami olyasmit tegyetek, amiért az örök élet a tiétek lehet? Én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonlítunk erre a fiatalemberre. Mert mi mindannyian azt gondoljuk, hogy mi alkalmasak vagyunk az örök életre. Mi valahogy meg tudjuk azt szerezni. Mi valahogy meg tudjuk azt oldani. Mi le tudunk vizsgázni. Meg tudjuk tenni. Csak mondja meg, Isten, hogy mit akar. Majd mi megtesszük. Félelmetes hasonlóság van, azt gondolom, az emberiségben évezredek múltán is. A legtöbb ember ma is úgy gondolja, ez az emberrel együtt, hogy én képes vagyok az örök életre. Én alkalmas vagyok az örök életre, csak mondják meg, hogy melyik kapun kell bemenni. Az a feltétel, hogy bemenjek valamelyik egyházba, akkor bemegyek. Az a feltétel, hogy megkeresztelkedjek, akkor megkeresztelkedek. Én alkalmas vagyok rá. Ha akarom, akkor megcsinálom. Gondolja ezt a legtöbb ember. De ez a beszélgetés nem ér véget. Jézus azt kérdezi ettől az embertől, követve az ő logikáját, hogy te megtartod a parancsolatokat? Hát egy zsidó embernek ez egy kicsit mást jelentett, mint nekünk, de az Ószövetség nyomdokain járó zsidóság Jézus idejében is úgy gondolkozott, hogy az örök életre úgy lehet bemenni, ha az ember a parancsolatokat, különösképpen is a 10 parancsolatot szépen megtartja. És ha ezt megtartottuk, betartottuk, akkor besétálunk a végén az örök életre. Látom ennek a fiatal embernek az arcát, amikor Jézustól azt a választ kapja, amire talán a szíve mélyén számított. Megtartod a parancsolatokat? És azt mondja ez a fiatal ember, ó Jézus, megtartom a parancsolatokat. Jézus föl is sorol itt néhány parancsolatot, amit a Bibliát ismerő emberek tudnak és ismernek, hogy ez a 10 parancsolatnak a második táblája. Két részre szoktuk osztani a 10 parancsolatot, úgymond az első táblára és a második táblára. Az első táblán 4 parancsolat szerepel, a második táblán pedig 6 parancsolat szerepel. Jézus ezt a 6 parancsolatot sorolja föl ennek az embernek, és azt kérdezi, hogy tisztában vagy ezekkel a dolgokkal? És az ember azt mondja, hogy Jézus, ezt ifjúságomtól kezdve, én jó nevelést kaptam, egyházi felmenőim vannak, én ezt megtartom. Én ezeket a parancsolatokat megtartom. Magyarán ez a fiatalember azt mondja Jézusnak, én erkölcsös életet élek. Mert azon a második táblán levő parancsolatok arról beszélnek, hogy hogyan kell élnünk egymás között embereknek. Hogyan kell élnünk egymás között embereknek. A törvénynek van egy úgynevezett summája, összefoglalása, ami 2 pontból áll. És ennek a második pontja az, hogy szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat. És azok a parancsolatok, az a 6 parancsolat erre tanít meg bennünket, hogy hogy tudjuk szeretni felebarátainkat. Azt mondja ez az ember Jézusnak, én így élek, Jézus. Földerül az arca, Jézus, hát te ezt kéred tőlem, nagyon jó, révbe vagyok, hát én ezt csinálom. Én így élek. Talán azt gondolhatnánk, hogy mit akar még tőle Jézus? Persze azért azt is meggondolhatnánk, megjegyzi a Szentírás erről a fiatal ember, hogy gazdag volt, és akik közülünk gazdagok, vagy voltak valamikor gazdagok, azok nagyon jól tudják azt, hogy a gazdagság az sokszor az ember természetét és a jellemét fordítja, mássá teszi. Talán ismerünk olyan embereket, akik valamikor jó barátaink voltak, de hogy meggazdagodtak, eltávolodtak tőlünk. Nem azért, mert mi változtunk meg, hanem azért, mert ők változtak meg. Valóban igaz lehetett az, hogy ez a fiatal ember ifjúságától kezdve minden törvényt megtartott? Szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat? Szokták mondani a gazdag emberek, egy valódi gazdag ember nyomán, csak az első milliókkal ne kelljen elszámolni. Utána már mindennel el tudok számolni. Mi nem tudjuk, hogy ez az ember honnan örökölte a gazdagságát. De lehet, hogy úgy volt, hogy az ő első milliója is ilyen szürke dolog volt. Aztán utána már becsületes életet élt, talán, nem tudjuk. Most fölvidul az arca, és azt mondja, hó, hát jó úton vagyok, akkor az enyém az örök élet. De Jézus végig követi ennek az embernek a logikáját, és tovább lép. Azt mondja ennek az embernek, hogy már csak egy hiányosságod van. Hú, az nem sok, az teljesíthető talán. Már csak egy hiányosságod van. Te cselekedni akarsz? Te alkalmasnak véled magad az üdvösségre? Akkor mondom, hogy még egy dolgot kell tenned. Azt mondja Jézus, add el minden vagyonodat. Add el minden vagyonodat. Oszd szét a szegények között, és akkor kincsed lesz a mennyben. Akkor a tied lesz az örök élet, ha ezt megteszed. És azt olvassuk, hogy amikor ezt a választ meghallja ez az ember, a válasz miatt elborult az arca, és szomorúan távozott el Jézustól, mert nagy vagyona volt. Talán arra gondolunk, hogy Jézus egy kicsit drágán adja az üdvösséget. Adja el az egész gazdagságát, a vagyonát, ossza szét a szegények között, és kövesse Jézus. Tehát azért akciós áru nincsen Jézus. Hát ennyit nem szántunk erre az üdvösségre. De nem erről van szó, drága testvéreim. Hanem arról van szó, hogy Jézus azt mondja ennek az embernek, te alkalmasnak tartod magad az örök életre, az üdvösségre? Te ki akarod harcolni, meg akarod tenni az üdvösségedet, akkor tartsd meg a törvényt. Igen, megtartod az egyik táblát, de ott van a másik tábla. Ott van a másik tábla, mert a törvény az egy kerek egész. Miről szól az a másik tábla? Így foglalja össze a törvény summája. Szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Ez annak a négy parancsolatnak az összefoglalása. Jézus mit mond ennek az embernek? Szeresd az urat, a te istenedet. Teljes erődből, teljes szívedből, lelkedből, elmédből. És tulajdonképpen Jézus leleplezi ezt a fiatal embert. Leleplezi azt, hogy noha sok mindent kész megtenni az üdvösségért, de a szívében a legnagyobb szeretet nem Istenért buzog. Mert mit olvasunk róla? Szomorúan megy el, mert nagy vagyona volt. Testvérek, ennek nem az a lényege, hogy mennyi pénze volt ennek a fiatal embernek, hanem az, hogy ő a nagy vagyonát jobban szerette Istennél. Mit mond a parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Mindennél jobban kell szeretni. Jézus azt mondja, te cselekedni akarsz az üdvösségért? Akkor tedd meg azt, amit Isten előírt és megmondott, és akkor tied lesz az üdvösség. Tedd meg! És kiderül, hogy ez a fiatalember mégsem kész mindent megtenni az üdvösségért. Ez a történet itt is szomorú lenne, ha itt fejeződne be, és talán egy kicsit le is hervasztana bennünket, akik mi is úgy gondoljuk magunkról, hogy hát én megteszem az Istennek azt, amit kell. Szeretem fel a barátomat, mint önmagamat. Ezt a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ezt meg tudom tenni, én erkölcsös életet élek. Hát az ifjúságomat ne firtassa senki, az összeborult házasságaimat ne firtassa senki, a megtagadott gyermekemet ne firtassa senki, egyébként azóta teljesen erkölcsös életet élek. Sokszor így van ez. Így gondoljuk. És Isten most rákérdez mindannyiunknál, hogy jó, de erkölcsös életet élsz, szereted fel a barátodat, mint önmagadat, mi a helyzet velem? Mi a helyzet velem? Mindennél jobban szeretsz engem? És ha nagyon őszinték vagyunk, és legyünk őszinték, amikor az üdvösségünkről van szó, akkor elég csak egy dolog, ami most az eszünkbe jut, amire azt mondjuk, hogy na, ezt azért nem áldoznám be az üdvösségért. Ezt azért nem adnám oda az üdvösségért. Az már azt jelenti, hogy mégsem szeretem az Urat, az Isten teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből. Jézus folytatja ezt a beszélgetést már csak ott a szűk tanítványi körben, és azt mondja, milyen nehezen mennek be a gazdagok Isten országába. És a tanítványok ott bólogatnak Jézus körül. Igen, Jézus, látjuk mi is. Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. De kiderül később, elmondják Jézusnak, mi mindent elhagytunk, érted? Mi nem vagyunk gazdagok, Jézus. Ugye most nem rólunk beszélsz? Ja, a gazdagok, azok nehezen mennek be. Igen, azok imádják a pénzt, azok nehezen be. De mi, Jézus, mi itt vagyunk veled? Ugye ránk ez nem vonatkozik? És egy kis csend, egy kis szünet, és Jézus újra megszólal, és azt mondja, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Hoppá, szűkül a kör. Akkor nem csak a gazdagoknak, hanem úgy általában nehéz az Isten országába bejutni? Látom a tanítványokat, hogy a gondolataikba menekülnek. Na de Jézus, hát persze, nem biztos, hogy a gazdagság csak az akadálya. Hát az istentelenség is. De mi itt vagyunk melletted? Mi a te tanítványaid vagyunk. Ugye mi bemegyünk az Isten országába? Ugye mi megtettük azt? Mi mindent elhagytunk? Mi követünk téged? Mi ugye alkalmasok vagyunk az Isten országára? És nézzétek meg, hogy mit mond Jézus egy mondattal később. Azt mondja nekik, az embernek lehetetlen. Az embernek lehetetlen. És az utolsó kapaszkodó is, amiben a tanítványok kapaszkodtak, az kicsúszik a kezükből. Az kicsúszik a kezükből. Az embernek lehetetlen, azt mondja Jézus. Testvér, nem tudsz és nem tudok olyat produkálni, hogy az örök élet, az üdvösség, az Isten országa a tied és az enyém legyen. Jaj, de nehéz idáig eljutni. Hogy az ember ezt belássa, mert mi mindig találunk kibúvókat. Persze az istentelenek, akik most is alszanak, a tévét nézik, meg a hobbitelket bányásszák, na ők nem mennek be az Isten országába. A gazdagok, azok sem mennek be az Isten országba, hogy itt ülünk a templomba. Testvér, azt mondja Jézus Krisztus, embernek lehetetlen. Nincs benned és nincs bennem a képesség, hogy te az Isten országába bemenjél. Nem tudod teljesíteni azt a mércét, amiért az Isten országa megnyílhatna előtted. És szeretném a konfirmandusokat is különösképpen megszólítani ezen a ponton, hogy amikor a gyülekezet előtt arról beszélünk, amit ismerünk a Bibliából, akkor azt ne gondoljuk, hogy megütöttük a mércét, amivel az Isten országába be lehet lépni. Amikor bizonyságot teszünk egy gyülekezet előtt, akkor nehogy azt gondoljuk, hogy egy bizonyságtétele megütöttem a mércét. Mert azt mondja Jézus, az embernek lehetetlen. De folytatja Jézus, és ezzel szeretném én is befejezni közöttetek, mikor kétségbe esetten aztán fölteszik a tanítványok a kérdést, hogy Jézus, akkor ki üdvözülhet? Akkor mondd meg végre, hogyha minden lehetetlen nekünk, akkor egyetlen ki üdvözülhet? Akkor mit mond Jézus? Az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Drága testvéreim, Istennek minden lehetséges. Így értette meg, és így adja elénk ezt Pál apostol az Efézusi levél 2. fejezetében, a 8. versben. Kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, az Isten ajándéka ez. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek, nem a cselekedetekért, nem azért, amiben bíztok, nem azért, amit ide rámoltok az Isten elé, nem azért, hanem kegyelemből van üdvösségetek, nem cselekedetekből, hanem hit által. És azt mondja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek, és most azt mondja neked és nekem, hogy ez nem tőled van. Ez nem tőled van, sem a kegyelem, sem a hit, hanem mit mond az apostol? Isten ajándéka ez. Isten drága ajándéka ez. Kedves testvéreim, sehogy máshogy az ember nem üdvözülhet. Egyedül csak a kegyelem megragadása által. Ez a fiatal ember odajött, hogy bizonyítsa Jézus előtt. És a legnagyobbat, a kegyelmet, ami ott állt előtte, nem volt képes megragadni. Jaj, milyen szomorú annak az embernek a sora, aki ott van az Isten színe előtt, akár vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra, de nem látja, nem fogadja el az Isten kegyelmét. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Pál apostol azt mondja a Róma 11-ben, hogy nem cselekedetekért, hogy senkinek érkedjen, hanem Isten ingyen való kegyelméből. Ezt a kegyelmet hirdetjük és hirdetem ezen a mai vasárnapon, amely Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, és hirdetem, hogy hiszem, hogy az ő igéje és szent lelke által a drága hittel ajándékoz meg bennünket. Hogy senkinek érkedjék közülünk, hogy én nagyobb vagyok, én jobb vagyok. Kegyelemből, hitáltal, amely nem tőlünk van. Elfogadod-e? Lehet, hogy úgy jöttél, hogy bizonyítsd, mit tettél. Ma Jézus azt mondja, hagyjuk ezt, nem tudsz annyit tenni, de itt a kegyelmem. Elfogadod-e? Kell-e neked? Adja az Úristen, hogy minden, ami most közöttünk a továbbiakban elhangzik, vezessen és buzdítson bennünket ennek a drága kegyelemnek az elfogadására. Amen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, azt, hogy te most is itt vagy közöttünk, és osztogatod bőkezűen a te ajándékaidat, a kegyelmedet és a hitet, szent lelked és igéd által elhozott közénk. Adjad, Urunk, hogy miközben te megkeresel bennünket, hadd hajoljunk meg előtted, és hadd legyünk készek elfogadni azt, amit meg nem szerezhetünk. Légy így a mi üdvözítőnké és megtartónká. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 425. dicséretünk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 425. dicséretünk első és második versét, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Testvéreim, hálaadással jelentem mindannyitoknak, hogy az elmúlt esztendőkben és esztendőben 11 testvérünk készült fel arra, hogy konfirmációs fogadalomtételt tegyen közöttünk. Bemutatom őket sorban: Konrád Eszter testvérünket, Nagy Erzsébet Adél testvérünket, Ábrahám Domonkos Péter testvérünket, Szűcs Gábor Attila testvérünket, Vas Beáta Réka testvérünket, Sipos Dorottya Fruzsina testvérünket, Bertalan Gábor Jenő testvérünket, Bauda Júlia testvérünket, Kincses Kristóf testvérünket, dr. Nagy Kornélia Katalin testvérünket és Szabó Norbert Roland testvérünket. Kedves testvéreim, az Isten tiszteletünk következő részében konfirmandus testvéreink szeretnének előttünk vallást tenni azokról az ismeretekről, amelyeket az elmúlt esztendőkben megszereztek. Hallgassuk ezt figyelemmel, évről évre elmondom, olyan figyelemmel, hogy mi, akik gyülekezeti tagok vagyunk, és őket most szorosan magunkhoz öleljük majd a fogadalom tétel után, gondoljuk végig, hogy azokra a kérdésekre vajon tudjuk-e a válaszokat. Reméljük, hogy meg is fogjuk rá hallani a helyes válaszokat, és így tudjuk ellenőrizni magunkat. Ezek a kérdések hat nagy témakörben hangzanak el, amelyek átölelik a kijelentést és az Atyaistenről való ismeretet, az ember teremtéséről és a bűnesetről való ismeretet, a fiúról, a Jézus Krisztusról és a mi megváltásunkról való ismeretet, a kegyelemről, a hitről való ismeretet, a szent életről, a szentségről és a kegyességről való ismeretet, valamint némi egyház ismeretet is. Nos, vegyük akkor témakörönként elő a kérdéseinket, amelyeket természetesen a konfirmandus testvérek ismernek, úgy a kérdéseket, mint a válaszokat, de újra és újra elmondom, minden esztendőben azért megkörnyékeznek ezzel a konfirmandusok, hogy nem beszéljük meg előre, hogy ki melyik kérdést kapja. De nincs kiosztva előre, hogy a 70 kérdésből te a 12-es tanuljad meg, mert majd az Ámos bácsi azt kérdezi tőled. A cél az, hogy mindent megtanuljanak a gyermekeink, az ismeretnek a teljességére lehetőség szerint eljussanak a maguk korosztályának megfelelően, és hogy arról itt most a testvérek előtt is bizonyságot tegyenek. Nos, ezért is kérdezem tőletek, hogy mi is a Biblia a kijelentés szerint az ember életének legfőbb célja. Hát nálad van a mikrofon, Dóri, akkor mondjad.
Az életem legfőbb célja Isten örökkévaló magasztalása és a benne való gyönyörködés.
Honnan tudhatjuk meg azt, hogy mi van Isten magasztalására? Gábor.
Isten igéből, a Bibliából.
Így van. Miért fontos a Bibliát tanulmányoznunk? Domi.
Azért, mert abból nyerek segítséget ahhoz, hogy helyesen gondolkodjam Istenről, és abból tudom meg azt is, hogy mit vár tőlem.
Így van. Mi is tulajdonképpen a Biblia? Mi a Biblia, Eszter?
Isten kijelentése önmagáról és rólunk emberekről, ezért a Biblia minden szava igaz.
Így van. Hány részből áll a Biblia, Adél?
Két fő része van, melyek közül az Ószövetség 39 könyv, az Új Szövetség 27 könyvet tartalmaz. A teljes Szentírás tehát 66 könyvből áll.
Na most akkor a Biblia alapján mit hiszünk Istenről? Bea fogja nekünk megmondani.
A Biblia alapján hiszem, hogy Isten lényében egy, de személyében három, Atya, Fiú, Szentlélek.
Így van. Mit tudhatunk meg még Istenről a Szentírás alapján? Még mit fed előttünk fel, Dóri?
Azt, hogy ő öröktől fogva létező személy, mindenütt jelen való, láthatatlan lélek, szent, igazságos és ugyanakkor szerető Isten.
Így van. Meghallottuk tehát, hogy mi is a kijelentés, Isten igéje, és hogy a kijelentés mit árul el nekünk, így Dióhéjban Istenről. Akkor nézzük most meg azt, hogy mit mond el a Biblia az ember teremtéséről. Mit hiszünk az ember teremtéséről? Bea, köszörüld meg a torkodat nyugodtan, hogy halljuk.
Hisszük, hogy az embert Isten teremtette a saját hasonlatosságára. Isten az embert férfinek és nőnek teremtette, intelligensnek, jónak és igaznak, aki az Istennel boldog kapcsolatban volt, ezért örök élete volt.
Így van. Megmaradt-e az első emberpár, Ádám és Éva olyannak, amilyennek Isten őket megteremtette? Domi.
Nem, mert már bűnbe estek, amikor a jó és gonosz tudásának fájáról ettek, és ezzel Istentől független élet mellett döntöttek.
Így van, akkor foglaljuk csak össze pontosan, hogy mi is a bűn. Mi is a bűn? Adél, mondd el nekünk.
A bűn Isten kijelentésének és akaratának szándékos vagy nem szándékos megszegése gondolatban vagy cselekedetben.
Így van, azért pontosítsunk rajta, jól mondtad, így is megáll, de Isten kijelentésének, azaz Isten törvényének, Isten törvényének a megszegése. A kijelentésben benne foglaltatik a törvény, de talán így még pontosabban szűkíthetjük ezt a kört. Nos, beszéljünk arról, hogy Ádám és Éva milyen állapotba került a bűneset következtében. Mondjad, Eszterkém.
Bekerült életükbe a halál törvénye, elvesztették örök életüket, bekerült életükbe a halál törvény, és megváltozott természetük. Ez azt jelentette, hogy nem tudtak ellenállni a bűn kísértésének, elvesztették jóra való szabad akaratukat, és gonosz indulatok töltötték be szívüket.
Így van. Milyen hatással volt Ádám bűnesete utódaikra, és az egész emberiségre? Milyen hatással volt ez ránk? Domi, mondjad akkor.
Mivel Ádám az egész emberiséget képviselte az Istennel való szövetségkötésben, így minket is. És ezt a megromlott természetét Ádámnak az egész emberiség örökölte.
Így van. Ez mit jelent számunkra?
Ez azt jelenti, hogy minden embernek
a bűnt tanulnunk kell?
Egyik embernek sem kell tanulnia a bűnt, hanem már mindenkinek ott van születéskor a bűnre való hajlom.
Így van. Sajnos ez a mi legsúlyosabb örökségünk, amit a szüleinktől kapunk, a bűnre való hajlom. Ezzel születünk meg, nem kell tanulnunk a bűnt. Mi a bűnesetnek mindmáig ható következménye? Dóri.
Az, hogy minden ember egyszer kivétel nélkül meg kell, hogy egyszer halljon, utána pedig az örök kárhozat, azaz az örökké tartó büntetés lesz a sorsa.
Így van. Hát Isten nem nyújt segítséget ahhoz, hogy az ember elkerülhesse az örök kárhozatot? Bea.
De a szeretet Istene küldött valakit, aki meg tud menteni bennünket az örök kárhozat börtönéből. Ezzel a valakivel kell találkoznunk feltétlenül még itt, földi életünk során.
Így van. Tehát Jézus Krisztusról beszélünk, ezzel a harmadik témakörbe lépünk át. A Fiú Istenről, Jézusról és a megváltásról foglak most benneteket kérdezni. Ki az, aki az embert meg tudja menteni az örök kárhozattól? Gábor.
Jézus Krisztus, Isten fia, aki emberré lett, Isten és ember egy személyben.
Így van. Hogyan lett Isten fia emberré? Adél.
Jézus Krisztus a Szentlélektől fogantatva Szűz Máriától született. Minden tekintetben emberként élt ebben a világban, de tökéletesen bűntelenül.
Így van. Jézus Krisztus Szűz Máriától született. Akkor mivel bizonyította Isten voltát, isteni voltát? Gábor mondja meg nekünk.
Csodáival, melyek közül a legnagyobb feltámadása volt.
Így van. Hogyan lett Jézus a mi megváltónká? Eszter.
Úgyhogy magára vette a bűneinket, és elszenvedte a bűneinket járó büntetést, az az örök kárhozatot.
Így van. Hol van most ez a megfeszített Krisztus? Hol van ő? Izraelben megtaláljuk, vagy valahol a világon? Na, Dóri megmondja nekünk.
Jézus a halál utáni harmadik napon feltámadt, majd 40 nap múlva felment a mennyekbe, és most királyként uralkodik. A történelem végén pedig dicsőségben fog megjelenni, és ítéletet tartani minden népek felett.
Így van. Na most akkor ennek a témának a záró kérdése az, hogy hogyan lehet az enyém a Jézus halála által megszerzett bűnbocsánat és az örök élet. Ha figyeltetek az ige hirdetésre, már sejtitek is. De azt a választ mondjátok, amit megtanultatok. Hogyan lehet a miénk az örök élet? Na be, ha próbáld meg.
Isten ingyen kegyelemből felkínálja a bűnbocsánatot és örök életet. Az ember ezt a kegyelmet vagy elfogadja, vagy elutasítja. Elfogadni azt jelenti elhinni és megköszönni, amit Isten kínál. Ezt az eseményt megtérésnek is nevezi a Biblia.
Így van. Nagyon fontos dolog, és ezzel tulajdonképpen a negyedik témakörhöz érkezünk, amelyben a kegyelemről és a hitről valljuk meg ismereteinket. Hogyan végzi a Szentlélek azt a munkáját, amelyel bennünket a megtérésre ösztönöz? Hogyan végzi ezt a munkáját, Dóri?
Mindig Isten igéje által. Ezért fontos a Bibliát tanulmányozni és az igehirdetést hallgatni.
Így van. Mi történik azzal az emberrel, aki Isten kegyelmét hittel elfogadja? Mi történik vele, Domi?
Isten ezt az embert igaznak nyilvánítja, és fiává fogadja, fia érdeméért.
Így van, Jézus érdeméért. Meglátszik az, ha egy ember elfogadja a bűnbocsánatot, és megtér. Meglátszik ez, Adél?
Igen, ez az ember szereti a Bibliát, szereti Jézust, szereti lelki testvéreit, és menekül a bűn elől.
Így van. Akkor a megtért ember, aki a Isten kegyelmét, Jézus Krisztust elfogadta, az bűntelen lesz ezután? Bűntelen lesz, Eszter?
Sajnos nem, de ha bűnkövetel, nem érzi jól magát, amíg az meg nem bánja és el nem rendezi. A bűnnel szembeszállni csak akkor képes, hogyha Jézussal állandó kapcsolatban van. Ezt az esemény megszentelődésnek is nevezi a Biblia.
Így van. Akkor mondjátok el nekem azt, hogy hogyan néz ki a megtért ember lelki élete. Hogyan éljük megváltott emberek a hétköznapi életünket, Bea?
Minden nap lelki táplálékot vesz magához, vagyis olvassa a Bibliát. Istennel mindent megbeszél, vagyis rendszeresen a maga szavaival imádkozik. Gyülekezetbe jár, mert ez a lelki családja, ahol Jézus Krisztusnak, mint a lelki család fejének szavát, tanítását hallgatja.
Így van. Tehát nagyon is meglátszik, ha egy ember megtér, mert mindezek a dolgok megjelennek az életében. És ez, mivel addig nem volt ott az életünkbe, mássá teszi a mi életünket, amit mások is észre fognak venni, mások is tapasztalni fogják, hogy hova mész te vasárnap hajnalba 9:30, pontosabban 9:00 jobb volna, mert akkor ideérnénk 9:50 pontosan. Majd megkérdezik a szomszédok, hogy te nem vagy fáradt, nem tudsz aludni? El lehet mondani, hogy én Isten kegyelmét elfogadtam, hogy megyek a gyülekezetbe, Isten igéjét hallgatni. Na, azt észreveszik az emberek mindjárt. Azt, ha otthon elkezdünk Bibliát olvasni, imádkozni, hogy ne venné észre a családunk, apánk, anyánk vagy a gyermekünk? Meglátszik az, ha egy ember megtér. Na, ezért is beszéljünk most a szentségről, a kegyes életről. Hogyan kell éljen itt a földön a megtért keresztjén ember? Hogyan kell, hogy éljen? Na, nézzünk ott, Eszter mond el nekünk.
Mindenben keresse Isten akaratát és jó tetszését.
Így van. Hogyan és hol találjuk meg Isten akaratát? És honnan tudjuk, hogy mi tetszik neki, Gábor?
Isten akaratát a Bibliában, törvényeit pedig a 10 parancsolatban találhatjuk meg.
Így van. Tehát nem mi találjuk ki, hogy mi tetszen az Istennek, hanem Isten kijelentette nekünk a Szentírásban és a 10 parancsolatban. Na, nézzünk szét a 10 parancsolat házatáján egy kicsit. Például mit követel Isten az első parancsolatban? Hogyan szól ez a parancsolat, és mit követel Isten ebben a parancsolatban? Domi, tárd elénk.
Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Ne legyenek idegen isteneid én előttem.
Így van. Mit követel Isten ebben a parancsolatban?
Az, hogyha nem akarom haragját magamra vonni, kerüljek minden varázslást, babonát, báványimádást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását, ne tartsak kabalát, ne csináljak horoszkópot, és kerüljek minden okkultista, halottidéző szertartást. Ugyanakkor az egy élő Istent szeressem, féljem és tiszteljem, és minden jót egyedül tőle várjak és kérjek.
Így van. Hogyan szól a második parancsolat, Eszter?
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbünteti atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízlikben, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszek ezer ízlikben azokkal, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják.
Így van. Újra, mielőtt megkérdezem tőled, hogy mi ez a magyarázat, amihez fűzünk, hadd kérjek, hogy lassítsál, mert mondtam, hogy a nagyot halló nénik nem tudnak már ilyen sebességgel hallgatózni, meg a bácsik se, úgyhogy tudod a választ, csak nyugodtan, szépen, nem kell kapkodni, vegyél levegőt, mert leájulsz a székről, ott olyan buzgón mondod nekünk, tehát csak nyugodtan. Mit kíván Isten ebben a második parancsolatban nekünk?
Azt, hogy semmi módon, se képben vagy szoborba ki ne ábrázoljuk, se másképpen tiszteljük, ahogy az ő parancsolja.
Így van, ahogy ezt igényében nekünk megparancsolta. Na, hogyan szól a harmadik parancsolat, Gábor?
Isten nevét hiába felneved, mert megbünteti azokat, akik a nevét hiába felveszi.
Igen, kicsit szabadosan fogalmaztál. Na, nézzük akkor, hogy mit kíván Isten ebben a parancsolatban.
Hogy ne csak káromlással, meg átkozódással, de tréfálkozva se emlegessük a nevét.
Ha pedig a nevét a szánkra vesszük, azt hogyan tudjuk?
Azt tegyük szent félelemmel és dicső, és a dicsőítés szándékával.
Így van, így van. Tehát ez nem csak a káromkodást tiltja ez a parancsolat, hanem az Isten nevével űzött tréfálkozást is tiltja az embernek. Na, nézzük meg a negyedik parancsolatot, hogy abban mit ír nekünk elő Isten. A negyedik parancsolatban, hát ez a szombati parancsolat, valaki vállalja be, aki még nem szólt. Domi, te már mondtál parancsolatot, nem? Hát akkor most az lesz, ami még nem volt, hogy elmondja nekünk Dóri ezt a parancsolatot.
Megemlékezz a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat, de a hetedik napon a te uradnak szombatján ne tégy semmit, se magad, se lányod, se fiad, se barmod, se senki, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon át teremti az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugvogik, és megáldá, és megszenteli azt.
Mit kíván Isten ebben a negyedik parancsolatban?
Azt, hogy életidőnket az ő akarata szerint éljük, és a hét napjai közül egyet neki szálljunk. Járjunk az ő gyülekezetébe, éljünk a szent sákramentumokkal, és szenteljünk időt a Biblia tanulmányozására.
Így van. Na, az ötödik parancsolatot Bea elmondja nekünk.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adta néked.
Mit kíván Isten ebben a parancsolatban tőlünk?
Azt, hogy elsősorban szüleim, nagyszüleim és minden felettesem iránt teljes tisztelettel viselkedjem, mert ők Isten eszközei az én életemben.
Így van. A hatodik parancsolat hogyan szól? Adél.
Ne ölj.
Hangosabban?
Ne ölj.
Így van. Mi a magyarázata ennek a parancsolatnak?
Azt kérje ebben a parancsolatban Isten, hogy ha nem akarok vele haragba lenni, akkor kerüljem a haragot, a gyűlöletet, és a másik ember gúnyolását, kerüljem a halált okozó szenvedélyeket, a dohányzást, az alkoholizálást, a drogfogyasztást. És tiltja még ebben a parancsolatban az abortuszt is, az anyamében kiinduló életkioltását is, és hogy ne öljem meg embertársamat, se saját magamat.
Így van, így van. Nagyon fontos parancsolat ez a mi világunkban, egyre fontosabbá váló parancsolat, ahol az ember önpusztításban él. Nos, akkor menjünk a hetedik parancsolatra. Gábor, el tudod-e mondani, mi ez a parancsolat?
Ne paráználkodj.
Így van, ne paráználkodjál. Mit a magyarázat ennek a parancsolatnak?
Parancsolattal védi Isten a boldog házasságot és a házasságra készülő fiatalok tisztaságát.
Közelebb a mikrofont, mert itt sok fiatal van, hadd halljuk, csak mindannyian még közelebb, bátran mondjad, jól mondod, csak mondjad.
Ezzel a parancsolattal védi Isten a boldog házasságot és a házasságra készülő fiatalok tisztaságát. Ezért
Isten.
Nem csak a házasság törlését, hanem a házasság előtti szexuális életet is tiltja.
Így van. Na nézzük a 8. parancsolatot. Mit mond nekünk Isten a 8. parancsolatban? Nagyon rövidke kis parancsolat. Eszter.
Ne lopj.
És mi a magyarázata ennek?
Isten mindenféle lopás, csalás vagy fösvénységet tilt ebben a parancsolatban. Isten lopásnak tartja, ha egy ember a másik ember elkörcsi, szellemi vagy anyagi tulajdonát magának nyilvánítja.
Eltulajdonítja. Tehát ha másét eltulajdonítom, akár kicsi
vagy nagy mértékben. A parancsolat vonatkozik az Istentől ellopott pénzre, időre és dicsőségre is.
Így van. Na, a végéhez közeledünk a parancsolatoknak. 9. parancsolatban mit ír elő Isten? Domi?
Ne tanúskodj hamisan a te fellebarátod ellen.
Így van, és hogyan magyarázzuk ezt a parancsolatot?
Isten ebben a parancsolatban a hazugság minden formáját tiltja, mert ez az ördög munkája.
Így van, és akkor a 10. parancsolattal zárjuk ezt a témakört. Bea, van kedved elmondani?
Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Így van. Hogyan magyarázzuk ezt a parancsolatot?
Isten tiltja az irigységnek minden formáját, mert ebből születik a bűn.
Így van. A gonosz kívánságot tiltja Isten, és az irigységnek minden formáját. Tehát ez a parancsolat arról is szól, nem csak cselekedetekről, hanem belső szívbeli indulatokról. Ne kívánd. Már ezt is szabályozza és tiltja Isten. Na, akkor elérkeztünk a 6. nagy témakörünkhöz, a Szentlélekről és az egyházról vallott dolgainkhoz. Hadd kérdezzem meg tőletek, kicsoda a Szentlélek, Gábor?
A Szentlélek a Szent Háromság harmadik isteni személye.
Így van. Mi a Szentlélek munkája itt a Földön? Mi a Szentlélek munkája, Dóri?
Ő az, aki az Istentől az üdvösségre kiválasztottakat az egyházba gyűjti, az embereket lassan hitre és megtérésre vezeti, majd az egyházat az örök életre vezeti.
Igen. Mi is az egyház? Mi is az egyház? Domi.
Azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten az üdvösségre kiválasztott, még a földi életük során megszólított, ők erre megtéréssel feleltek és megkeresztelgettek.
Így van. A Biblia szerint ez az egyház, nem pedig az, aminek a falára kiütik, hogy egyház. Mert ezt meg tudjuk tenni mi emberek, és meg is teszik ebben az országban egyre többen, hogy kiütnek egy falra egy táblát, hogy ilyen egyház, olyan egyház, amolyan egyház. A Biblia szerint az igaz egyház azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre, akiket magához hívott, és akik erre a hívásra megtéréssel feleltek. Na, akkor megkérdezem tőletek, hogy mi is történik a református gyülekezetben. Roppan nehéz kérdés. Talán majd az Eszter megválaszolja nekünk ott a sor végén.
Isten igéjét hirdetik, énekkel és imádsággal Isten dicsőítik, a sakramentumokat kiszolgáltatják, konfirmálnak, a rászorultakon segítenek, a gyászolókat vigasztalják és a Bibliát tanulmányozzák.
Így van. Szót ejtettünk itt a sakramentumokról, szentségekről. Hány sakramentumot szerzett Jézus, amikor itt járt a Földön? Gábor.
2, a Szent Keresztséget és az Úrvacsorát.
Így van. Mi a keresztség? Mi a keresztség, Bea?
Keresztelés alkalmával a megkeresztelt gyermek vagy felnőtt fejére vizet öntünk a Szent Háromság Isten nevében. A víz, amely a tisztálkodás eszköze, Jézus Krisztus vérével való lelki megmosatásra és az Istennel való szövetségre emlékeztet bennünket. A keresztség erősíti azt a hitünket, hogy mi Isten szövetségébe tartozunk.
Így van. Akkor mondjuk el az úrvacsoráról és a másik sákramentumról, amit Jézus szerzett nekünk, hogy az micsoda. Dóri.
Az úrvacsora alkalmával kenyeret és bort veszünk magunkhoz. A kenyér Jézus megtört testének, a bor kiontott vérének a jelképe. Úrvacsora közben a Szentlélek összekapcsol bennünket a mennyben lévő Jézus Krisztussal, aki táphelye a lelkünket az örök életre.
Így van. Egy nagyon fontos kérdést szeretnék föltenni, ami megkülönböztet bennünket más felekezetektől, a mi tanításunkban. Átváltozik-e az úrvacsorai kenyér és bor Jézus testévé és vérévé? Átváltozik-e, Gábor?
Nem változik át, ahogy egyesek hiszik, csak jelkép marad.
Így van, jelkép marad a református protestáns tanítás szerint, pontosabban hadd szűkítsem mégiscsak ide a református tanításra, hogy jelkép marad a kenyér, a bor és a keresztség vize. No, akkor azt szeretném megkérdezni még tőletek, ha már itt a reformációról beszélünk, a református mi voltunkról, hogy mi a reformáció, mit tudtok róla elmondani. Ki lesz az a bátor harcos, aki majd nem azután teszi föl a kezét, hogy már oda mondtam egy nevet? Eszter, csak akkor, ha lassan mondod el.
A reformáció a középkori Bibliától elhajtott egyház megújítása volt.
Elhajtott, nem, hanem elhajlott.
Elhajlott
egyház.
A nagy reformátorok Luther Márton, Calvin János és Zwingli Ulrich felszólították a népet, hogy térjenek vissza a Biblia tanításához mindenben. A szentek szobraitól és képeitől megtisztították a templomokat, az minden ember saját anyanyelvén hallgattatta Isten igéjét, eltörölték a főpapi és papi méltóságokat, és az ember és a nép kezébe adták a Bibliát. A reformáció kezdete 1517. október 31-e volt.
Így van, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Akkor még egy dolgot kérdezek tőletek. Milyen egyházi ünnepeink vannak? Vegyük ezt sorba. Eszter, kezdje, de ha már ott vagy.
Legfontosabb ünnepünk a vasárnap, amelyet Jézus Krisztus kereszthalálának emlékezve ünneplünk.
Hogy? Még egyszer? Ezt mintha nem értettem volna. Túl gyorsan mondtad. Még egyszer ismétel csak el.
A legfontosabb ünnepünk a vasárnap, amelyet Jézus
feltámadása.
Jézus feltámadásának emlékezve.
Így van. Feltámadásra emlékezünk vasárnap. Jézus Krisztus győzelmére jövünk mi össze, és ezt ünnepeljük vasárnap, ami nem történhetett volna meg, ha Jézus meg nem hal. De mi a feltámadást ünnepeljük ebben, az az igazi nagy dicsősége, ami Urunk Jézus Krisztusnak, amiért őt magasztaljuk és áldjuk. Na, hogyan folytatódik, vagy hogyan kezdődik az egyházi év? Megyünk sorba, mindenki készüljön.
Advent, ahol a...
Még egyszer.
Advent, karácsony előtti 4 hét, várjuk a visszatérő Jézust.
Így van, a visszatérő Jézust várjuk, aki megígérte, hogy visszajön. Mivel záródik az advent?
Karácsony, Jézus testetöltésének ünnepe.
Így van, aztán ugrunk időben egy nagyot, és mi következik ott az egyházi ünnepkörben? Milyen vasárnap?
Virágvasárnap.
Így van, mire emlékezünk? Jézus.
Jeruzsálembe van.
Hangosan, bátran.
Jézus bevonul Jeruzsálembe.
Jézus bevonulására Jeruzsálembe. Aztán azt követi.
Nagy péntek, Jézus kereszthalálának ünnepe.
Így van, az lezárul.
Húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe.
Így van, aztán nemrégiben ültük meg áldozó csütörtök ünnepét, ami minek az ünnepe? Adél.
Jézus mennybe menetelésének ünnepe.
Mennybe menetelének ünnepe, menetelé. Így van. Aztán utána melyik ünnep jön, amely a jövő héten kerül sorra az egyházi évben? Domi mondja meg.
Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének ünnepe, az egyház születésnapja.
Így van, a keresztjén egyház születésnapja. Fontos, hogy a keresztjén egyház. Egyház Istennél, Isten előtt mindig létezett a keresztjén egyház születésnapja. És akkor még egy ünnepre hívjuk fel a figyelmünket, az imént már esett róla szó, Gábor.
Október 31, a reformáció ünnepe.
Na, becsukom a mappámat, hogy megnyugodjatok, és akkor azt gondolom, hogy mielőtt tovább lépnénk, éneklünk egy énekverset, hogy ti is kifújjátok magatokat, és azok, akik hátra vannak, még erőt merítsenek, és mivel azt gondolom, hogy az idő telésével egyre jobban el fáradunk itt. Álljunk föl testvérek ennek az egyéneknek az eléneklésére. A 463. dicséretünk első versét énekeljük. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át, szívem és a szám. Hogy felkődj el, tölts el tőzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassunk meg két bizonyságtételt. Felnőtt konfirmandus testvéreink minden esztendőben elmondanak egy-egy személyes bizonyságtételt közöttünk, hiszen ők önként jelentkeznek és kérik a felvételüket ide a gyülekezetbe, sokuknak már vastagabb egyházi aktája van, hiszen talán régóta tagjai ennek a gyülekezetnek, de most jutnak el oda, hogy bekapcsolódjanak még mélyebben ebbe a közösségbe, és tőlük azt szoktuk kérni, hogy mondjanak közöttünk személyesen néhány szót arról, hogy mi motiválja őket felnőttként arra, hogy ehhez a közösséghez csatlakozzanak. Bertalan Gábor Jenő testvérünket kérjük akkor először.
Tisztelt gyülekezet! Bertalan Gábor vagyok, 32 éves villamosmérnök. Azért állok ma itt, hogy bizonyságot tegyek Isten életemben végzett munkájáról, és elkötelezzem magam az ige mellett. Gyermekkorom óta a szerető család vesz körül, legtöbbet az igaz hívő életről nagymamámtól tanultam. Életem meghatározó élménye volt, amikor Tolmáson a bibliai gyermektáborban hallottam Isten igéjét, és láttam a táborvezetés életében ennek mindennapi megélését. Nagyon fellelkesített, amit ott hallottam, hazamentve azonban lassan kikopott életemből az elcsendesedés. Sok év után egy kellemes strandolást követően hívott el egy kedves ismerősöm Békásmegyerre, a vasárnap délutáni ifjúsági biblia órára. Meghatott az a közösség, amit itt a fiataloknál láttam, és az a felismerés, hogy a hit élő és fejlődő része az emberi életnek. Akkor még csak tudásban gyarapodtam, de mélyen belém rögzült néhány gondolat. Fél év múlva hosszabb időre külföldre hívott a munkám, de elutazásom előtt még kaptam egy olyan bibliát, amiben a legismertebb igehelyek be voltak jelölve. Miközben olvasgattam a Szentírást, egyre jobban kitárult előttem a teremtett világ szépsége és Isten gondoskodása. Mindezt abban is tapasztaltam, hogy Isten elvezetett a nekem rendelt páromhoz, akivel igyekszünk a hit útját járni, így ide is eljöttünk néhányszor az ifjúsági biblia órákra. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ebben a gyülekezetben kérjük Isten áldását házasságunkra. Tavaly részt vettünk a gyülekezeti csendes héten, ahol meghatott az az óriási szeretet, ami a testvérek részéről fogadott. Hamar otthon éreztük magunkat, és örömmel fogadtuk a hét témáját, ami a gyülekezetben egymás terheinek hordozásáról szólt. Akkor döntöttem el, hogy részt veszek a konfirmációs előkészítő tanfolyamon. Nagyon megérintett az a Biblián keresztül ívelő gondolat, ahogy Isten szeretetből megszerzi a bűnbocsánatot és az örök életet a bűnös embereknek. Szeretnék itt a gyülekezetben hitben és tudásban tovább fejlődni a tapasztaltabb testvérek által. Kérem, fogadjanak maguk közé.
Köszönjük szépen a bizonyságtételedet. Lám egy egyszerű kis hívás, hogy megváltoztathatja valakinek az életét egy strandolás után is akár, amikor meghívjuk őt a gyülekezetbe. Ne legyünk restek ezt megtenni, Gábor élet példája is mutatja ezt. Szeretettel köszönjük meg a bizonyságtételét, és köszönjük feleségét is közöttünk, akivel ide szoktak érkezni közénk. Na, a következő testvérünk, aki bizonyságot tesz, Bauda Júlia testvérünk.
Kedves testvérek! Abban a megtiszteltetésben lehet részem, hogy itt mindenki színe előtt tehetek tanúbizonyságtételt Isten igény keresztül történő jelenlétéről és mindenhatóságáról, melyen minket, gyarló embereket próbál gyámolítani s az igaz ösvényre vezetni. Konfirmációs óráim megkezdés előtt szinte sosem jártam templomba, így valószínűleg ismeretlen vagyok számos kedves jelenlévő előtt. Bauda Júliának hívnak, egyelőre hajadonként élek itt Békás megyelen, édesanyámmal és öcsém családjával. Újságkézbesítőként dolgozom, emellett gimnáziumot végzek, de táncot és önvédelmi sportot is tanulok. Édesanyám református, édesapám katolikus neveltetést kapott, s bár nem jártak templomba, engem kicsi koromtól kezdve Isten szeretetére neveltek. Nem múltam el még tíz sem, mikor már zongorán játszottam két kedvenc zsoltáromat is, a 66-at és a 42-et. Ezeket drága édesanyám tanította meg nekem. Istentől édesapám rákban való elhunyta után távolodtam el először komolyabban. Ez nem csak engem, egész családomat hatalmas lelkiválságba sodorta. Mindenkire haragudtam, s leginkább Istent okoltam keserű veszteségünk felett, amiért hagyta, hogy egy életerős és szorgalmas embert ilyen borzalmas betegség vigyen el. Félbehagyva tanulmányaimat dolgozni kezdtem, hogy édesanyámnak minél nagyobb támasza lehessek. Isten ekkor sem hagyott el, pedig haragom irányába az idő múlásával sem apadt. Ehelyett mind több olyan jelek és események sokasodtak életemben, melyekkel oltalmazó szeretettel próbált visszavezetni az ige útjára. Nem egyszer nyomták a kezembe úton útfélen Pál apostol cselekedeteinek egy-egy kinyomtatott példányát, vagy épp az új testamentum egészét, megjegyezném, ezekről nem igazán vettem tudomást, és nem egy szemétben vagy a könyves polcom sarkában végezte. Bár ezek után igazán megérdemeltem volna, hogy Isten hátat fordítson nekem, ő mégsem adta fel, s egy még nagyobb kinyilatkoztatással életemet végérvényesen sikerült megváltoztatnia, mikor egyik sétánk alkalmával édesanyámmal egy egész ázott szakadt fedél nélküli sáros bibliát találtunk a Batthyány téli bicikli úton. Hazavittük, rendbe hoztuk, amennyire csak lehetett, s tanulmányozni kezdtem. Próbáltam megérteni üzenetét, de az igéket olvasva egy árószót sem értettem az egészből. Ekkor fordult meg először a fejemben egy biblia foglalkozáshoz való részvétel. Észre sem vettem, miként jött helyre az életem Isten igéjével való foglalkozásom közepette, s kezdtem az életre újra reménységgel tekinteni. Isten úgy intézte, hogy csupa olyan emberre kerülhessek kapcsolatba, akiken keresztül szeretetét sugározhatta irányomba. Ez vezetett el ide is, a Békás megyeli templomba, ahol még a nyár közepén beszéltem Álmos atyával, s jelentkeztem a konfirmációs előkészítőre. S most, ezeknek az óráknak a végeztével hálás vagyok Istennek, hogy mindez megtörténhetett velem, s hogy elvezetett türelemmel, kitartással a hit útjára, s hogy most itt állhatok a kedves testvérek előtt, befogadásomban reménykedve.
Köszönjük szépen, Júlia, hogy a többiek egy kicsit erőt meríthessenek. A 463. dicséretünknek a második versét énekeljük most. 463. dicséretünknek a második versét, egyetlen versét. Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem hét. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
Anna annak ellenére, hogy Júlia életében egy eldobott, kidobott Biblia volt az, ami sokat segített, hogy Isten közelébe kerüljön. Nem javaslom senkinek, hogy a Bibliánkat elhaigáljuk, mert az drága kijelentés és drága könyv számunkra. Még inkább Isten dicsőségéről szól az, hogy amikor valaki azt fölöslegesnek ítélte és kivetette, Isten mégis úgy látta jónak, hogy abból élet származon és szülessen. Kincses Kristóf a következő bizonyságtevő közöttünk. Hangosan, tagoltan Kristóf, és közelebb a mikrofont, már most mondom, mert még közelebb. Bátran, igen, még közelebb. Úgy.
Tisztelt gyülekezet! Kincses Kristófnak hívnak, 1992. október 16-án születtem, és idén érettségizek, és szakásnak tanulok. Azért állok most önök előtt, hogy bizonyságot tegyek hitemről, amit Istentől kaptam. Olyan családból származom, ahol senki sincs megkeresztelve. Éppen ezért úgy nőttem fel, hogy nem hallottam az igét, és olyan neveltetést kaptam, amiben nem kapott nagyobb szerepet az Úr. Gyülekezetünk egyik férfi tagját, Csorba Attilát, már nagyon régóta ismerem, szüleink jó voltából. És 2008-ban ő hívott el a gyülekezet által szervezett nyári vizitúrára. Ott tapasztaltam meg, hogy milyenek azok az emberek, akiket az Isten szeretete irányít, és ez szerint viszonyulnak a másik emberhez. És ez furcsán érintett, mert másik baráti köreimben nem ez volt a megszokott. Egyből megkedveltem ezt a társaságot a vizitúrán, ahogyan foglalkoztak velem és egymással. Először ott hallottam Istenről és az igéjéről, amire kezdtem felfigyelni, és akkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy tényleg van Isten. A vizitúra után elkezdtem járni a gyülekezet ifjúsági alkalmaira, és érdekelni kezdett az ige és értelmezése és a Biblia történetei. Folyamatosan nőtt bennem a vágy, hogy hallgassam az igét és megértsem, és az Istennek szóló énekek is megtetszettek. Az ifjúban eltöltött évek alatt teljesen megváltozott a gondolkodásmódom, életstílusom, világnézetem. Értem és folyamatosan tapasztalom, hogy milyen az Isten szerinti élet. Mert ami idáig természetes volt nekem az életben, és viccesnek vagy jónak találtam, rájöttem, hogy mennyire elítéri az Úr ezeket a világi dolgokat. És haraggal tekint ezekre, és én is így érzek már sok dolog kapcsán, ahogyan lassanként munkálkodik bennem az Isten. Sok időbe telt, mire elkezdtem megérteni Jézus Krisztus halálának és feltámadásának okát és jelentőségét rám vonatkozóan. Matematikából tavaly nyáron pótvizsgázom kellett, és nem éreztem magam felkészülnek, és tudom, hogy önerőből nem sikerült volna. De átmentem, és biztosan tudom, hogy az Úr segített. Ez is megerősített abban, hogy rábízhatom magam. Utána ősszel döntöttem el, hogy jelentkezek az ezévi konfirmációra, és elkezdtem járni a felkészítő órákra, mert közelebb szeretnék kerülni ezzel is Istenhez és a gyülekezethez. Ebben az évben átéltem azt, hogy milyen eltávolodni az Úrtól és letérni az útjáról, de mindig visszahív az Isten, még ha sokszor nem is figyelek. Megéreztem azt, hogy egy ilyen cél előtt, mint a konfirmáció, az ördög mennyire próbára tud tenni és kétségbe ejt, de az Úr segítségével ezt is leküzdhetem. Kérem a gyülekezetet, hogy fogadjanak be, és részese lehessek még inkább ennek az isteni szeretettel megáldott közösségnek. Köszönöm.
Mi is köszönjük szépen a bizonyságtételedet, és akkor Kornéliától azt kérem, hogy közelebb a mikrofon, mert a végére halkultok, a mikrofon egyre jobban leesik, és mi meg egyre jobban fülelünk, aztán akkora lesz a fülünk már itt a végén, ami nem kívánatos, tehát bátran, nyugodtan, mások is túlélték ezt a dolgot, ahogy itten látjátok a gyülekezetet, merítsetek ebből bizalmat, Isten megsegít bennünket. Tehát a következőkben dr. Nagy Kornélia Katalin bizonyságtételét hallgassuk figyelemmel.
Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Amikor az ember konfirmál, amint azt szépen elmagyarázták nekünk, befogadást és hitében való megerősítést kér egy gyülekezettől. Egy olyan közösségtől, aki ugyanannak a Szent Istennek a nevét vallja, aki magát a konfirmálót is megszólította. Mindehhez azonban a közösségnek valamelyest meg kell ismernie a befogadást kérőt, ahogyan azt az utat is, amin az Úr hozzájuk vezette. Jó néhányan a testvérek közül ismernek már valamennyire a 20-on, vagy lassan már inkább 30-on túliak ifjúsági Biblia köréből, illetve azok, akikkel a gyülekezeti énekkarban szolgálhatok együtt, néhányan az idősebbek közül is. Most a többieknek is szeretnék bemutatkozni. Nagy Kornéliának hívnak, és foglalkozásomra nézve jogász vagyok, ügyvédjelölt. Nem származom hívő családból. Az Istenhez körülbelül 2 évvel ezelőttig valami kevés közöm volt. Gyerekkoromban egy iskolai hittantanár és katolikus nagyszülőm próbáltak ugyan megtéríteni, azonban az erőszakos rábeszélés csak növelte ellenszenvemet a vallással és a vallásos emberekkel szemben. Az igazat megvalva a hívő emberek egy részét álszentnek tartottam, másokra, a tisztességesebb részére pedig úgy tekintettem, mint akik, mivel a kegyetlen valósággal megbirkózni nem tudnak, gyártanak maguknak egy istent mankóul, akire támaszkodhatnak. Egyszer feltámadt bennem a kíváncsiság, és kezembe vettem dédnagymamám 1912-es kiadású Károli Gáspár fordította Ószövetségét. Gondoltam, beleolvasok, hogy mégis miről ír ez a Biblia. A Bírák könyvénél nyitottam ki azt, és néhány sor elolvasása után, mivel szinte semmit nem értettem belőle, gyorsan le is tettem. Akkor még nem volt itt az alkalmas idő. Az Istenhez végül is egy párkapcsolaton keresztül vezetett az út, a testvérekhez pedig egy barátságnak köszönhetően kerültem. Az Úrról először embert őszintén és meggyőződéssel beszélni egy spontán bizonyságtétel alkalmával hallottam, és meglepődtem, hogy léteznek olyan emberek, akik ezt valóban hiszik és komolyan gondolják. Bár még sok kétség és ellenérzést volt bennem, furdalt a kíváncsiság, hogy mi az, ami embereket ennyire mássá tud tenni, mint amilyet én korábban valaha is ismertem. Akkori hívő párom révén eljutottam egy húsvéti istentiszteletre is, a pasaréti gyülekezetbe. Bár annak lényegéből valami keveset értettem akkor még, elképedve hallgattam az ige hirdető Cseri Kálmánt, de hiszen ez a lelkész értelmes. Nem beszél félre, őszinte, nem mesterkélt, meggyőződéssel mondja azt, amit mond, szívből. És én ilyet még sohasem hallottam azelőtt. A kíváncsiságtól indítva beszereztem egy Bibliát, és elkezdtem olvasni, és csak olvastam és olvastam. És azóta már sokszor hálát adtam Istennek, hogy ezúttal az Új Szövetségnél kezdtem, mert tartok tőle, hogyha az Új Szövetségnél kezdem, akkor ismét hamar letettem volna. Azonban még mielőtt a testvérek azt gondolnák, hogy a Biblia puszta olvasása elég volt ahhoz, hogy felismerjek valamit Isten igazságaiból, be kell vallanom, hogy még mindig túl ellenszenves és kétkedő voltam. De az Úr kitartó volt és türelmes, és rossz indulatú és kemény szívemhez megtalálta azt a közvetítő közeget, ami célba juttatta az üzenetet, ez pedig a zene volt. Kaptam kölcsön egy CD-t Pál apostol megzenésített leveleivel a Kaláka zenekartól, és a megfelelő interpretációval mindjárt más értelmet nyertek igehelyek, amiket korábban kétkedéssel olvastam. Amikor pedig már egy ideje olvastam az igét, arra is vágytámadt a szívemben, hogy hasonlóan gondolkodó emberek közé menjek. Református lakótársam és barátnőm épp akkor keresett ifjúsági bibliakört Budapesten, és ebbe a gyülekezetbe hívták, bonyolult szövevényes kapcsolatrendszeren keresztül, a karácsonyi ifjúsági ünnepségre. Megkérdezte, hogy nem lenne kedvem vele tartani, én pedig örömmel válaszoltam, hogy dehogy nem. Így kerültem a testvérek közé. A karácsonyi alkalmon nagyon megfogott az ifisek őszintessége és közvetlensége, és az egyik ifis gyönyörű versében rácsodálkoztam Isten nyilvánvaló ajándékára. A karácsonyi alkalmat aztán követték az ifjúsági bibliakörök, ahol nagyon megörültem, hogy meg lehet osztani másokkal a Biblia olvasás során megfogalmazódott gondolatokat, azokat meg lehet vitatni, értelmezni lehet. És aztán jöttek az imaközösségek, csendes hétvége, az énekkar szintén egy testvér hívására, minden szépen sorban. A Bibliát olvasva és az igét hallgatva kezdtem megérteni, mennyi mindent gondoltam és csináltam rosszul, amíg az Isten nélkül éltem. Megadta az Úr, hogy néhány bűnömet felismerjem és megvalljam neki. Így hozta elém Isten az első Zsoltárt is, amit megtanultam elénekelni, az 51-et. És így értette meg velem az Úr a húsvét jelentőségét is az első, már a testvérek között töltött húsvétkor. Amióta a testvérek közé járok, számos alkalommal kaptam megerősítést Istentől, hogy jó helyre kerültem, olyanoktól is, akiktől nem is vártam volna. Ha a tisztelt gyülekezet is így gondolja, kérem a testvéreket, hogy erősítsenek meg az Úrba vetett hitemben, és fogadjanak be maguk közé immár hivatalosan is. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételedet, és arra Kérem Szabó Norbert Roland testvérünket, hogy ő is mondja el közöttünk hangosan a bizonyság tételét, mert nem egy nagy hangú gyerek a Norbi, de közelebb a mikrofon, Norbikám, te úgy teljesen.
Tisztelt gyülekezet! Szabó Norbertnek hívnak, Budapesten születtem 85. február 16-án. Szüleim római katolikusnak kereszteltek, de nem gyakorolták a vallást. 95-ben költöztünk Békásmegyerre édesanyámmal, szüleim válását követően. Édesanyám a Mustármag Ökumenikus Iskolába iratott be, itt ismerkedte meg a keresztény vallás és hit alapjaival. Aztán sajnos rajtam kívülálló okok miatt az utolsó előtti évben el kellett mennem az iskolából. A középiskolát a Tánkároly gimnáziumban fejeztem be. Akkor még nem tudtam, de ez Isten akarata volt. Itt ismerkedtem meg Csorba Attila barátommal, aki már akkor a gyülekezet tagja volt, és rendszeresen lejárt a péntek ifjúsági alkalmakra. Ő hívott el egyszer egy ilyen alkalomra. Eleinte nem igazán érdekelt, és helyette inkább az akkori haverjaimat, a péntekesti szórakozásokat és alkoholfogyasztást választottam. Ebben az időben készültem a jogosítvány megszerzésére, ez azonban nem igazán ment, az iskolával is hadilában álltam, de Isten mégis megkönnyörült rajtam. Isten segítsége döbbentett rá arra, hogy szeretném megismerni. Ezek után kezdtem el péntekenként a szórakozás helyett ifjúsági alkalmakra járni, egyre jobban kezdtem megismerni és megszeretni az odajárókat, ami persze a mai napig tart. Kis idő múlva már Isten tiszteletekre is elkezdtem járni, ami nekem eleinte különösen nehéz volt, mert nem szeretek korán kelni. De most már úgy érzem, szükségem van arra, hogy az igét halljam. Nemrégiben elkezdtünk pár békás ifjúsággal Bibliát tanulmányozni vasárnaponként. A konfirmációs tanfolyamról Álmos tiszteletes úrtól szereztem tudomást egyik ige hirdetés után. Sokat töprengtem rajta, de végül elhatároztam, hogy jelentkezem. Nagyon hasznosnak találtam, mert sok újat tanultam és értettem meg az igével kapcsolatban. Ezáltal hitem is mélyült. Innentől kezdtem egyre jobban megérteni, hogy mit is jelent az életemben Jézus Krisztus kereszthalála, és igyekszem ennek fényében élni az életemet. Azért szeretnék ennek a gyülekezetnek a részese lenni, mert úgy érzem, megtaláltam azt a krisztusi közösséget, ahova Isten irányított. Köszönöm szépen a figyelmet!
Mi is köszönjük a bizonyság tételeket, amelyek arról árulkodnak, hogy Isten úgy végzi az ő munkáját közöttünk szent lelke által, hogy embereken keresztül szólít és hív bennünket magához, akik még nem találkoztak Csorba Attilával és nem konfirmáltak. Hát vigyázzanak, mert itt ketten is azt mondták, hogy ez lett a vége, és ennek szívből örülök. Szívből örülök, hogy egyik gyülekezeti tagunk hozza a másikat. Úgy tűnik, hogy abban a világban, amiben ma élünk, a missziónak ez a leghatékonyabb módja, hogy megszólítjuk azokat, akik körülöttünk élnek, és hívogatjuk őket Isten igéje közelébe. Istennek adunk hálát azért, hogy testvéreink itt vannak közöttünk, és megkérem gyülekezetünk gondnokát, Békefi György testvérünket, hogy a presbitérium a gyülekezet nevében minősítse az elhangzottakat, és engedélyezze a fogadalomtételt.
Kedves testvérek, nagyon sok mindent hallottunk az utóbbi eltelt időben, és biztos vagyok benne, hogy még sokkal többet hallhatnánk, és remélem, hogy fogunk is hallani az itt ülő fiatal testvéreinktől. Biztosan tudhatjuk és láthatjuk, hogy nem csak az eltöltött közös idő, ami megelőzte ezt a mai napot, hanem mindaz, ami most itt elhangzott bizonysága annak, hogy komoly szándékkal szeretnék elkötelezni magukat a gyülekezet és Isten színe előtt, Isten követésének az útján. De elsősorban ülőket talán az fogja egybe, hogy talán a családi háttér volt az, amelyik elsegítette őket ezen az első elinduláson és a mai megérkezésen. A második sorban ülők felnőtt fejjel az Isten különböző útjait és terelgető szeretetét tapasztalva jutottak el idáig, ami közös minden megszólaló megszólalásában, hogy az Istenhez való elkötelezettségükről beszéltek, presbitérium nevében nem csak, hogy engedélyezni szeretném a ti fogadalomtételeteket, hanem erre kérlek is benneteket.
Mielőtt konfirmandusaink fogadalomtételére sor kerülne, a 463. dicséretünk harmadik versét énekeljük, imádkozzuk, Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent. Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent. Jézusommal légyek egy, már e földön lent. Oldj fel könnyen, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent.
Kedves testvéreim, titeket kérdezlek most. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén anyaszentegyháznak várományos tagjaivá, némelyek közületek pedig ma vallották meg, hogy a szövetségbe, a keresztjén egyházba kívánnak lépni és tartozni. Kijelentitek-e, hogy ebben a szövetségben, a keresztjén anyaszentegyházban Jézus Krisztust követve igyekeztek megmaradni? Ha igen, válaszoljátok, kijelentem. Arra kérünk benneteket, hogy most közösen, fennhangon valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, úgy, ahogyan ezt minden keresztjének teszik az apostoli hitvallás elmondásával.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Hallottuk a ti elhatározásotokat és hitvallásotokat. Mindezek után kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református egyházunknak egész életetekben hűséges, az úrvacsorával lelkiismeretesen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek majd lenni? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Isten segítsen meg benneteket, hitetek, ígéretetek és fogadalmatok megtartásában. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, te vagy az, aki hallod a mi bizonyságtételeinket, te vagy az, aki hallod a mi fogadalom tételeinket, és te vagy az, aki meg tudsz tartani bennünket
hogy mindaz, amit kijelentünk és ígérünk, megálljon. Kérünk téged, cselekedj irgalmasan testvéreinkkel is, hogy elhatározásuknak és döntésüknek értelmében életük végéig hűségesen megmaradhassanak te melletted és a te néped az egyház közösségében. Köszönjük neked az ő életüket, köszönjük, hogy buzdítottad őket erre a mai napra. Kérünk, légy továbbra is segítségül úgy nékik, mint minékünk, hogy szeretetben összeforva egy közös test tagjaiként tudjunk téged dicsőíteni és hirdetni ebben a világban. Amen. Kedves testvéreim, most pedig én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, a Magyarországi Református Egyház önálló, az úrvacsorai közösségre jogosult tagjaivá fogadlak, és nyilvánítalak benneteket. Meghívlak titeket, hogy legyetek részesei lelkiismeretetek szerint életeteknek minden idejében az Úr szent asztalának és az Istennek hálaadásból szolgáló gyülekezet közösségének. Most arra kérlek benneteket, hogy fogadjátok a személyes áldás kívánást, a gyülekezet helyét elfoglalva legyen ennek tanúja. Eszter, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Így legyen. Isten hozott közöttünk. Adél, az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől. Amen. Ne felejtsd ezt el soha. Isten hozott közöttünk. Domokos, egy férfinak szólt egyszer ez az ige, úgy, mint most neked. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Éld és tapasztald ezt meg nap, mint nap Isten hozott közöttünk. Gábor, így szól az Úr, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Isten legyen segítségül neked, Isten hozott közöttünk. Bea, hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Isten hozott közöttünk. Dórikám, minden gondotokat őre vessétek, mert néki gondja van, reátok. Az Úr jobb atya, mint én. Gábor, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Így legyen. Isten hozott közöttünk újra. Júlia, így szól az Úr, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Mivel hitedről vallást tettél, megkeresztelünk téged. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten hozott közöttünk. Kristóf, téged is megkeresztelünk hitvallásod nyomán, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Így legyen. Isten hozott közöttünk. Kornélia, befogadunk téged örömmel, a keresztség által is, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Így szól az Úr. Amen. Isten hozott közöttünk. Norbi, így bátorít téged az Úr. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Amen. Isten hozott közöttünk. Kedves testvéreim, a személyes áldás vétele után arra kérlek benneteket, fogadjátok a gyülekezet közös áldás kérését és kívánását, amelyet a 134. Zsoltárunk mindhárom versének éneklésével hirdetünk, kívánunk nektek, Úrnak szolgái minnyájan.
Úrnak szolgái minnyájon, áldjátok az Urat végon, kik az ő házában éjjel, vigyáznak, vagytok hűséggel. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván, őt áldjátok mindon talán. Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Kedves testvéreim, néhány köszöntő szót hallgassatok még meg, és hallgassunk meg. Békefi György gonok testvérünket kérem néhány köszöntő szó átadására.
Kedves ifjú testvéreim, tényleg csak néhány szót, de nagyon szívből jövőt szeretnék mondani. Amiről beszéltetek, az mind-mind a KT első kérdései körül már összefoglalható. Szívből kívánom és kérem, hogy az legyen az életben a legfontosabb számotokra, amivel ez az egész bizonyságtétel sorozat kezdődik a KT-nkban, hogy nem a magamé vagyok. Van nekem, van nektek egy uratok, az övéi vagyunk, az övéi vagytok. És nem csak úgy éppen, hogy csak, hanem teljesen, mindenestül. Testestül, lelkestül, szívem minden rezdülésével, szívem minden gondolatával, vágyával, tervével, teljes elmémmel, teljes tudatommal, teljes érzelemvilágommal, mindenemmel. Ez a teljesség legyen a ti ajándékotok. Ez kísérjen mindenben, és soha ne legyen kettősség az életetekben. Mindig forjon minden ezzel egybé, és akkor helyeteken vagytok, akkor tiétek mindaz a gyönyörűség, ami csak az Isten közelében élhető meg. Most fogadalmat tettetek, és a gyülekezet nagy-nagy örömmel és hosszú türelemmel fürdött ebben a gyönyörűségben, amit a mai nap jelent, hiszen új testvérek érkeztek közénk. És ez fontos dolog. Szó szerint értve, van egy atyánk, egy közös atyánk, van egy közös urunk, aki értünk a legdrágábbat tette meg. Így vagyunk mi testvérek, és ezt értsétek szó szerint. és legyetek ennek a családnak igen szeretett és igen szerető tagjai és gyermekei. Így várunk benneteket közénk minden alkalommal. Szeretném, ha sokat tanulnátok a másik testvérektől, és szeretném, ha a másik testvérek sok-sok friss rendületet tanulhatnátok tőletek. Használjatok erre fel minden alkalmat, és Isten őrizzen és áldjon benneteket. A presbitérium nevében én is hadd erősítsem meg, nagy-nagy szeretettel fogadunk egyház tagjaink, úrvacsorával érő tagjai sorába. Éljetek ezzel a legnagyobb örömmel mindig. Isten hozott benneteket.
Köszönjük szépen! Mivel gyülekezet vagyunk és közösség, nem csak felnőttek tartozunk ide, hanem gyermekeink, unokáink is, akik nem kívánnak kimaradni a köszöntők sorából, így most őket kérjük, hogy jöjjenek és köszöntsék a konfirmandusokat. Gyertek ide az asztal elé, jó?
Amíg a gyerekek felállnak, és nektek most itt az Úr színe előtt és a gyülekezet előtt egy kis áldást kívánnak, én is hadd mondjak néhány szót, ha megengeditek. Itt már volt sírás, nem akarok többet. Kedves testvérek és drága tanítványaim! Most a gyerekek szintén egy-egy aranymondással fognak nektek egy nagyon rövid kis áldást kívánni, és egy énekkel. Egy aranymondásunk megmaradt, mivel amikor én készültem erre az alkalomra, 12 konfirmandusról beszéltünk, és 12 aranymondást készítettem. 11-en vagytok, de ez a 12. aranymondás úgy gondolom, hogy most így mindannyiótoknak kell, hogy szóljon, és nagyon is kapcsolódik Isten tisztelet prédikációjához, és szeretném a szívetekre helyezni mindnyájatoknak ezt az aranymondást, amit Jézus Krisztus mond nekünk, és ez az egyik legfontosabb, ami kell, hogy az egész életeteket vezesse. Ez az aranyszabály. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Ha e szerint tudunk élni, akkor tudjuk teljesíteni mindazt, amiről most itt fogadalmat tettetek, és bizonyságot a mi színünk előtt. Az Isten áldjon benneteket itt a gyülekezetben, és várunk minden alkalomra. Fiatalabbakat, idősebbeket egyaránt.
Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt. Abcsel 10.35.
Hagyd az Úrra utaidat, és bízz benne, mert ő munkálkodik. Zsoltárok 37.5.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézsaiás 43.1.
Akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Róma 8.28.
A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme és a Szentnek megismerése ad értelmet. Példabeszédek 9.10.
Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Efézus 4.24.
Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Példabeszédek 15.33.
Legyetek az ígének cselekvői, ne csupán hallgatói. Jakab 1.22.
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté 5.9.
Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad, mondja az Úr. Ézsaiás 49.15.
Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek legyetek. Filippi 2.14.
Köszönjük szépen az aranymondásokat, a jó kívánságokat, és a köszöntéseket az ifjúság zárja egy énekkel, amelybe néhányan a konfirmandusok közül is tartoznak, és hitüket ott élik, gyakorolják, ismereteiket ott szerzik és bővítik. Gyertek, akkor énekeljetek egy éneket.
Áldás, békességet kívánok nektek is, meg mindenkinek. És hát én nagyon örültem, hogy mindezt hallhattam, és nagyon hálás voltam Istennek. Tényleg ez egy hatalmas öröm volt mindezt hallani. Ezen kívül meg kívánjuk nektek azt, hogy amit hallottatok itt a Isten tiszteleten is, erről a kegyelmemről, ezt minél inkább ismerjétek meg, és legyetek egyre hálásabbak érte, és örüljetek neki nagyon. És erről szól a mi énekünk is.
Köszönjük szépen! Kedves testvéreim, hálaadásunkat és könyörgésünket az elvett javakért gyertek, foglaljuk most imába úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket, imádkozzunk az ő szavaival. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk imánkat, mondjunk imát népünkért, nemzetünkért, nemzeti imádságunk a himnusz éneklésével. Isten áldását a 115. Zsoltárunk szavaival hirdetem közöttetek. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi áldjuk az Urat most és mind örökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. Most Isten tiszteletünket bezárjuk, a 425. dicséretünk, 3. és 4. versének éneklésével, a 425. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, Ó Ábrahám Ura, szent kegyelmed nekem. Ó.